Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy az amerikai képviselőház hosszú viták után szombaton elfogadta az Ukrajnának, Izraelnek és Tajvánnak szánt 95 milliárd dolláros segélycsomagról szóló törvényjavaslatot. A Joe Biden elnök által hónapok óta szorgalmazott segélyterv 61 milliárd dollárt irányoz elő az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna számára. Kalapos Mihály Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatótanárát kérdezte.
Az alapvető probléma ezen a kérdésen talán nem is annyira a pénzügyi része, hiszen az várható volt, hogy előbb-utóbb a képviselőház is megszavazza ezt a támogatást, amelynek egy része egyébként már a Pentagonnak a felhasznált fegyverkészletei pótlására irányult, tehát nem a teljes összeget, emlékeim szerint 30 milliárd dollár körül összeget kap Ukrajna plusz képességeknek a kialakítására, hanem az, hogy milyen típusú eszközöket lehet egyáltalán szállítani Ukrajnának, hiszen kiderült, hogy a nyugati fegyvergyártásnak van két kritikus keresztmetszete, az egyik a tüzérségi lőszer, a másik pedig a légvédelmi rakéta. És onnantól kezdve, hogy a közel-keleti helyzet is egyre rosszabb irányba tart, sőt, ugye a tajvani konfliktus veszélyesen múlt el, onnantól kezdve a szabad pénzeszközök megléte mellett inkább a szállítási képesség az, ami egyre inkább kérdésessé válik. Emellett egyébként ez az összeg elméletileg hónapokra elég lehet Ukrajnának, de ez még nem az év végén járunk.
Azt ugye tudjuk, hogy a 61 milliárd dolláros segélycsomagból mintegy 50 milliárd dollárt védelemre szánnak, és azt is, hogy Ukrajna több légvédelmi eszközt, illetve nagyobb hatótávolságú lövedéket szeretne. Mennyire lehet ezt teljesíteni?
A légvédelmi eszközökkel a kritikus pont azok a Patriot és egyéb légvédelmi rakétáknak a gyártási tempója az, amely mostanra kiderült, hogy nem elégséges egy ilyen ipari alapú háborúban. A Patriot rakétákból 550 darabot gyártottak 2022-ben, és egy-két évben még beletelik, amíg 650-re fölemelik ezt a gyártási tempót, ami figyelembe véve, hogy mennyi repülőeszközzel támadja Oroszország Ukrajnát, egyértelműen nem minősíthető elégségesnek, hiszen minden egyes légvédelmi cél legalább kettő elhajtó rakétát kell intani ahhoz, hogy a talált jó esélye bekövetkezzen. Tehát ezen a területen inkább várható még tétovázás vagy bizonytalanság. A nagy hatótávolságú rakéták azok egyértelműen az ATAKMS rakétákra utal az ukrán fél, amelyek a HIMARS rakétarendszernek az indító bázisáról is indíthatóak, amelyek rendkívül sikeresen támadták például az egyik Krím-félszigeti repülőteret, ahol nem csak légvédelmi eszközöket, hanem számtalan egyéb célpontot is sikerült elpusztítaniuk. Úgyhogy valószínűleg erre utalhattak Ukrán részéről, sőt arra is, hogy ezeket az eszközöket most már orosz célpontokon és orosz területen lévő célpontokon is felhasználhatják.
Mennyire tartja optimista Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, amikor arról beszél, hogy ezzel a támogatással képesek lesznek stabilizálni a helyzetet a harctéren, sőt, vissza tudják venni a kezdeményezést.
Ez elég optimistának tűnik ez a kijelentés, ugyanis nem csak ezeken az eszközökön múlik, nem csak az amerikai támogatáson múlik, hogy az ukrán fél vissza tudja szerezni a kezdeményezést, hanem például azokban az élőerőkben mutatkozó problémákban, amelyeket a frissen elfogadott mozgósítási törvény és a katonák frontra kerülése közötti idő eltelése jelzi, illetve azokon a egyéb területeken, amelyekről nem szokott szó esni, ezeken is azért egyre inkább megmutatkoznak az ukrán hadsereg hátrányai, ilyen például a páncélozott harcjárművek, az önjáró lövegeknek a kérdése, és egyéb a háború sikeres megújulásához szükséges, nagyértékű és nehezen beszerezhető eszközöknek, például elektronikai hadviselés felszereléseknek a kérdése, amelyből szintén nem nagyon volt szó az elmúlt időszakban, hogy ukrán ilyeneket kapna. Tehát itt alapvetően elég optimistának tűnik ez a nyilatkozat.
Egyébként meg lehet azt becsülni, hogy egy nap alatt mennyit füstölnek el ebben a háborúban?
Hát ezt szinte lehetetlen pontosan megmondani, ugye napi megbízható statisztikák nincsenek. Az biztos, hogy számítása szerint Ukrajnának 3-5 milliárd euróra van szüksége minden egyes hónapban ahhoz, hogy az állam is működjön és a háború is folytatódjon. Ugye ennek a fényében is érdemes a kb. 30 milliárd dollárt figyelembe venni, amelyet Ukrajna most megkapott. Nyilván európai forrásból is másért is érkezik még támogatás, de még így sem látszik az, hogy az év végéig hogy lehetne minden szempontból biztosítani a küzdelem folytatását.
Ön ugye 30 milliárd dollárról beszél, itt az ukrán kormányfő azt mondta, hogy 50 milliárd dollárt tudnak a védelemre szánni, tehát akkor ez több részből áll össze.
Igen, itt egymásnak ellentmondó számok vannak, és ugye vannak keretösszegek, amelyek meghatározásra kerültek ebben a törvényjavaslatban, és ebben 25-30 milliárd dollár az, amelyik az amerikai készletek pótlására irányul, amelyet vagy megkap Ukrajna utána, vagy nem. Tehát, hogy itt pontosan az elszámolás környéki bizonytalanságokból is látható volt, hogy a tavalyi év végén találtak 3 milliárd dollárt az amerikai hadseregnél, amelyet még erre a célra tudtak fordítani. Tehát itt azért vannak jelentős bizonytalanságok ezekben a számokban is. Azt mondom, hogy az események, illetve a leszálltott fegyverrendszer a száma alapján lehet majd erről pontosabban beszélni.
A 2024-es helyhatósági választás Recep Tayyip Erdoğan török elnök pártjának legsúlyosabb vereségét hozta 2002-es hatalomra kerülése óta. Ugyanakkor az önkormányzati választás hatása rövid távon korlátozott, olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai védelmi kutatási programjának legújabb elemzésében. Kalapos Mihály Pénzváltó Nikolettet, az NKE John Lukács Intézetének tudományos munkatársát kérdezte.
2024-es helyhatósági választás az a kormányon lévő Igazság és Fejlődés pártja, ugye ez Recep Tayyip Erdoğan török elnök pártja, eddigi a legsúlyosabb vereségét hozta 2002 óta, mióta ők hatalomra kerültek. És ez volt az első olyan választás, amikor egy másik párt országos szinten képes volt több szavazatot szerezni, mint az AKP. Az eredmények alakulásában alapvetően több tényező is közrejátszott. Az egyik, amit mindenképpen ki kell emelnünk, az a rossz török gazdasági helyzet. Ugye az infláció a hivatalos adatok szerint még mindig 70% körül van, tehát nagyon magas, és hiába indult el egyfajta irányváltás a tavalyi parlamenti és elnökválasztást követően, azért a strukturális reformoknak mindenképpen időre van szükségük, úgyhogy a választók mindenképpen véleményt mondtak erről. Illetve, amit még érdemes lehet kiemelni, hogy megerősödött egy új párt, az iszlamista újra jólét pártja, ami lényegében jobbról előzte be sokak meglepetésére az AKP-t, és rengeteg szavazót tudott megszerezni a párt hivatalos hagyományos szavazóbázisából. Az előzetes várakozás az volt, hogy az ellenzéki pártok nem fognak ennyire jól szerepelni, hiszen a korábbi 2019-es helyhatósági választással szemben most külön jelöltekkel indultak több nagyvárosban is. Ugyanakkor az eredmény az lett, hogy nagyon sok ellenzéki szavazó taktikai szavazattal élt, és a legerősebb ellenzéki pártra, a Köztársasági Néppártra szavazott. Tehát úgy tűnik, hogy sikerült levonnia a Köztársasági Néppártnak a konzekvenciákat a tavalyi választási vereség után, és újra konszolidálni az ellenzéket.
A helyhatósági választásnak milyen hatása lehet, akár rövid távon, akár hosszú távon?
A helyhatósági választásnak én azt gondolom, hogy rövid távon mindenképpen korlátozott hatása lesz. Ezt láthattuk már 2019-ben is, akkor is megszerzett több nagyvárost, köztük Isztambult, Ankarát az ellenzék, és annak sem lett hatása a napi politikára, a nagy politikára, tehát nem várható az, hogy rövid távon stratégiai irányváltás lesz akár a török bel, akár a török külpolitikában. Hosszú távon azonban érdekes folyamatok indultak meg, illetve erősödtek meg, lényegében már a tavalyi választás után láthattuk ezeket az új dinamikákat a török politikában. Az ellenzék számára azért volt nagyon fontos ez a győzelem, hogy egyáltalán elhiggyék, hogy esélyük van leváltani Erdoğant a következő 2028-as választásokon. És például az isztambuli polgármester Ekrem İmamoğlu azáltal, hogy meg tudta őrizni a polgármesteri helyét, tulajdonképpen a politika színpadán tudott maradni, tehát ezek után még jobb eséllyel fog tudni indulni Erdoğan esetleges kihívójaként. Őt látják most sokan az ellenzéki oldalon a legesélyesebb jelöltnek. Ugyanakkor 2028-ig még nagyon sok idő van hátra, tehát a következő parlamenti és elnökválasztásig azt gondolom, hogy nagyon sok minden történhet. A legnagyobb kérdés az, hogy Erdoğan fog-e újraindulni 2028-ban az elnöki székért, ugye akkor már 74 éves lesz, és a jelenlegi török alkotmány szerint nem indulhat újra, ugyanis kettőben van most maximalizálva az elnök ciklusainak a száma. Úgyhogy rengeteg még a kérdőjel, hogyha Erdoğan esetleg nem indul, akkor nem látni azt, hogy kormányoldalon ki lehetne az ő utódja. Ha pedig úgy dönt, hogy indul, akkor alkotmányt kell módosítani, amihez nincs meg a szükséges többsége, úgyhogy érdekes lesz majd figyelni ilyen szempontból is a következő éveket, hogy merre mozdulhat el a török belpolitika.
Bár az Európai Parlament április 10-én megszavazta a migrációs és menekültügyi paktumot, azóta több tagállam, így Magyarország mellett Lengyelország, Szlovákia és Litvánia is tiltakozott a tervezettel kapcsolatban, de erősek az elégedetlen hangok Csehországban és a mediterrán országokban is. Ignát Márk kérdezte Gönczi Róbertet, a Migrációkutatóintézet elemzőjét.
Ugye annyiban különbözik az elfogadott migrációs paktum a korábbi relokációs rendszertől, hogy mi 2015-ben a direktíva, ami ezt indítványozta volna, azt szerette volna, hogy mindenki fogadjon be kvótákra leosztott migránsokat, addig a jelenlegi paktum ez csak egyfajta megoldásként írja elő a szolidaritási mechanizmuson belül, amit ki lehet váltani fejösszeggel, vagy pénzügyi hozzájárulással a frontországok megsegítésére. Magyarország és Lengyelország szerint ezt mindenféleképpen ugyanakkor ki kéne venni ebből a paktumból. A két állam szerint a relokációs mechanizmus nem megoldja az irreguláris migrációt, hanem mindössze menedzselni próbálja azt, és egyetértettek abban, hogy külső tényezőkre kéne inkább fókuszálni, és arra kéne fókuszálni a paktumnak, hogy hogyan lehetne megállítani az Európába irányuló migrációt összességében. Ehhez csatlakozott később Szlovákia, egy kis késéssel, valamint folyamatosan...
Tehát egész egyszerűen zsarolásnak nevezték ezt, mint a szlovák kormány.
Igen, Robert Fico miniszterelnök fogalmazott így, ugyanakkor itt beszélhetünk egyfajta politikai megnyilvánulásról is az ő mondatában. Amit itt látunk, az, hogy a visegrádi négyek, hanem is teljes egészében, hiszen a csehek továbbra is kitartanak amellett, hogy ők tartózkodni fognak mindössze a paktum további tárgyalása során, de úgy néz ki, mintha Pozsony, Budapest és Varsó hosszú évek különállását követően erre a témára ismét össze tudtak volna állni.
Hogy vannak vele a többiek?
Ugye itt látjuk még Litvániát a képletben. Litvánia elnöke, Gitanas Nauséda jelentette be nemrég, hogy ők sem támogatják a relokációs mechanizmust, ugyanakkor kijelentették azt is, hogy ők nem tartják kiemelkedő problémának, hogy a fejösszeget kifizessék a kvóta migránsok után, tekintve, hogy a rájuk kiszabott összeg, ha egy magas összegről is beszélhetünk, ilyen 13 millió euró körüli összegről beszélhetünk, ezt meg tudják oldani az állam háztartásból. Itt ugye az ő döntésükben az, ami különösen érdekes, hogy a balti államok 2015-ben elfogadták a kvóta migránsokat, és befogadták ezt az országonként, ugye Észtország, Lettország és Litvánia, országonként 130-250 migránst, amit kiosztott rájuk az Európai Bizottság. Mindössze, hogy azt tapasztalják, hogy kevesebb, mint egy év leforgása alatt a 90%-a eltűnt ezeknek a kvóta migránsoknak, és feltételezhetően a belügyminisztériumok adatai szerint nyugat- és észak-európai országokba távoztak a Schengeni övezet nyitott határain keresztül.
Ugye kifogásolták a paktum több pontját az úgynevezett mediterrán frontországok is. Nekik mi a problémájuk?
A mediterrán ötök április 22-én találkoztak a Kanári-szigeteken. Ugye itt Spanyolországról, Olaszországról, Ciprusról, Máltáról és Görögországról beszélünk. Ezek az országok is súlyosan érintettek az európai migrációs válságban. Ugye itt főként a földközi tengeren keresztül történő csempészek által megvalósított illegális útvonalaknak a problémaköréről beszélhetünk. Szerintük ők következetesen ezt kommunikálják egyébként az elmúlt 9 évben, hogy az uniós migrációs politika nem megfelelő irányt követ. Ugyanakkor ők nagyon sokáig támogatóak voltak a paktummal, ugyanis abban reménykedtek, hogy majd az fókuszál egy kicsit a tengeri határok védelmére is, adott esetben megerősíti a Frontex, az Európai Védelmi Ügynökségnek a szerepét, ugyanakkor azt látták, hogy ez nem valósult meg, és egy menedzselési kísérletről van szó, ezért ők kijelentették, hogy a paktum újra tárgyalására lenne szükség minél hamarabb.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Ha áprilisban tartották volna az európai parlamenti választást Szlovákiában, akkor azt az ellenzéki Progresszív Szlovákia nyerte volna a szavazatok 27%-ával. A hármas kormánykoalíció két pártja, Smer és a Hlas 15, illetve 14%-ot ért volna el. Ez derül ki a legfrissebb közvéleménykutatás eredményeiből. A felmérés szerint a Magyar Szövetségnek is sikerülne egy képviselőt kijuttatni a Brüsszelbe. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az április 9-e és 16-a között 1000 ember bevonásával készült felmérést az AKO ügynökség készítette. Szlovákia összesen 15 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe, s az eredmény alapján ebből 5-öt a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia adna. Michal Simecska pártelnök a párt választási listájának bemutatásakor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megmutassák, Szlovákia a nyugathoz tartozik, és elérjék, hogy ne az unió ellenes orosz barát erők nyerjenek. A Progresszív Szlovákia lista vezetője a magyar Ódor Lajos, aki Robert Fico negyedik kormányának megalakulása előtt közel fél éven át volt Szlovákia szakértői kormányának miniszterelnöke.
Slovensko potrebuje zostať proeurópske.
Szlovákiának, Európa pártinak kell maradnia, ezért szeretnénk megnyerni ezt a választást, jelentette ki Jódor Lajos. Michal Simecska pártelnök hozzátette, az európai parlamenti választás az utolsó lehetőség Robert Fico pártja a Smer idei legyőzésére. Bírálta a miniszterelnököt és a kormányt, mert szerinte kifelé tolja az országot az Európai Unióból, és az uniós támogatások leállításának veszélyére, valamint az ország gazdasági helyzetére figyelmeztetett. A Smer az AKO ügynökség felmérése szerint 15%-on áll, ami azt jelenti, hogy a második helyet szerezné meg az induló 24 párt és egy koalíció közül. Ezzel az eredménnyel 3 képviselői mandátumot szerezne, akár csak koalíciós partnere a HLAS, amely a szavazatok 14%-át tudhatja jelenleg magáénak. A negyedik helyen végző Republika párt a felmérés szerint 7,5%-os eredményt érne el, majd a kereszténydemokrata mozgalom következik 6,7%-kal, utánuk pedig a liberális Szabadság és Szolidaritás 6,5%-kal. Ők egy-egy mandátumot szereznének a 720 fős brüsszeli testületben, akár csak a Magyar Szövetség, amely a szlovákiai pártok közül szintén átlépné a küszöböt jelentő 5%-ot. A közvéleménykutató ügynökségek a Magyar Szövetségnek a tavaly szeptember végi országos parlamenti választás óta emelkedő tendenciát mérnek. A Magyar Szövetség egyedüli magyar pártként maradt versenyben, 5 éve néhány száz szavazó hiányzott a mandátumszerzéshez, ezért most is minden szavazatra szüksége lesz a sikerhez. Ha a párt ismét elbukik, tovább erősödhetnek az önálló etnikai érdekképviselet értelmetlenségét sugalló hangok. Szlovákia az előző európai parlamenti választásokon rendre a legrosszabbul teljesítő országok közé tartozott, 10 éve mindössze a lakosság 13%-a ment el választani. Az Euróbarométer szerint idén azonban nem lesz sereghajtó a választási részvétel terén. Szlovákiában június 8-án lesz az európai parlamenti választás, melynek lebonyolítása a belügyminisztérium adatai szerint csaknem 14 millió euróba kerül. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Lengyelország készen áll nukleáris fegyverek befogadására, ha a NATO úgy dönt, hogy ilyen fegyverzetet telepít Oroszországgal szemben, közölte Andrzej Duda, lengyel elnök egy lapinterjúban. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa szerint az ötlet nem új Lengyelországban, és elképzelhető, hogy a NATO meg is lépi. Varga Mónika készített vele interjút.
Lengyel szándék az 2015 óta tulajdonképpen ismert, ugye a 14-es orosz agresszióra reagálva vetettek fel különböző opciókat azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország, illetve szélesebb értelemben a NATO kelet-közép-európai védelmi és elrettentési képességeit hogyan lehetne megerősíteni, és ennek része lehet alapvetően a taktikai nukleáris fegyvernek az országban állomásosztatása. Azóta ez egy visszatérő téma, abban szokott lenni különbség a éppen kormányon lévő szereplők között, hogy a Jog és Igazságosság párt, tehát a PiS általában hangosabban és nyíltan beszél erről az ügyről, míg a polgári platform inkább a háttérben folytat erről beszélgetéseket. De alapvetően a lengyelek nyitottak lennének erre, hiszen ez az ő védelmi és eredetési szerepüket a NATO-n belül és az amerikai közvetlen bekötésüket azt erősíteni. Másrészt pedig hát a NATO oldaláról azt hozzá kell tenni, hogy valóban nincsenek ilyen aktuális és élő tervek. A nukleáris megosztás az a hidegháború óta érintett 5 ország esetében áll fenn, és nem folyik arról nagyon élénk beszélgetés, és hogy ezt meg kellene változtatni, vagy át kéne ezeket az eszközöket helyezni. Viszont valóban fölfoghatjuk úgy is, hogy az orosz tervekre miszerint, vagy esetleg már megvalósult lépésre, miszerint Fehér Oroszországba telepítenének taktikai nukleáris fegyvert, erre ez lehetne egy válasz.
Hol vannak most a NATO-nak nukleáris fegyverei, és milyen fegyverek ezek egész pontosan?
Ezek taktikai nukleáris fegyverek, ezen belül a bombák, és a hidegháború technológiai színvonalát képviselik. Az 5 ország, ahol Európában elérhetőek, ez a Belgium, Hollandia, Németország, Olaszország, illetve Törökország. A taktikai nukleáris fegyver az eszköznek a hatóerejét jelenti, tehát nem több megatonna, hanem néhány tucat kilotonna például a különbség. Ez azt jelenti, hogy a Hiroshima és Nagasakiban bevetett fegyvereknek nem haladja meg a teljesítményét. Kicsi hatósugarú fegyverekről van szó.
Oroszország már ennek az interjúnak a hírére idegesen reagált, azt közölték, hogyha Lengyelországba kerülnek atomfegyverek, akkor lépéseket tesznek majd a biztonságuk szavatolására. Ön szerint mennyire lehet az bármikor is valós forgatókönyv, hogy atomfegyverek kerülnek Lengyelországba, vagy úgy kérdezem, hogy mennyire valós forgatókönyv az, hogy Belarusba kerülnek orosz atomfegyverek, és akkor erre lépnie kell a NATO-nak?
Az orosz bejelentés az ugye már tavaly megszületett azzal kapcsolatban, hogy Fehéroroszország területére akarnak telepíteni eszközöket, és elkezdték a létesítményeket kiépíteni. Azzal kapcsolatban vegyes hírek vannak, tehát nem mondanám, hogy megvan erősítve teljes mértékben, hogy az eszközöket valóban áttelepítették. És a későbbiekre vonatkozóan, hát itt az elrettentés, a kölcsönös elrettentés lépései az, amiket látunk, hagyományos eszközök terén és a nukleáris fegyverek terén is. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a NATO reagált az orosz agresszióra és megemelte a kelet-közép-európai hagyományos katonai jelenlétét, és bővült a NATO ugye két új tagállammal, erre válaszol Oroszország, belengedte, hogy taktikai nukleáris fegyvert helyez fel Oroszországba, erre lehet egy válasz a lengyel taktikai nukleáris fegyver telepítés. Természetesen ez nem egy pozitív irány, hiszen azt a feszültségnövelést látjuk, amit a hidegháború időszakában is. A stabilitást ez egyébként kialakíthatja, de összességében nyilván abban lenne mindent érdekelt, hogy ne nőjön tovább a feszültség.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Varga Edit. Viszont hallásra!